az orosz irodalomban központi téma a remény, és hogy nincs a reménynél rosszabb, mert azért bírjuk ki az életet, és nem kéne kibírni. Hát ezt már ugye a Szolzsenyicinék meg a Salamovék írják a gulág után, hogy hát az volt a baj, hogy reménykedtünk, mert föl kellett volna lázadni. Na de hát nem tudjuk, hogy mi vár minket, és akkor ilyen 8 évig a föld alatt, hát nyilván nem gondolták, hogy 8 évig fog tartani. Hát az azért beláthatatlan. És tulajdonképpen rosszabb, mint egy börtönbüntetés. Na most jó, a Táncsicsot felakasztották volna azonnal. És így is felszögezték a nevét a vitóra. Tehát ő mindenképpen halálbüntetést kap. Azt nem tudta volna megúszni. De utána már, ugye, hogyha utána kerül elő, akkor valószínűleg csak egy súlyos börtönbüntetést kap, ami lehet, hogy fizikailag jobb lett volna. De azért bujkálva is szabad ember maradt. Hát azért ez óriási dolog. Az egyik haverja, nem írom le a nevét, mert úgyis rengeteg név van, egy Barsi nevű pasas, a Kossuth adta neki a Barsi nevet, mert német neve volt eredetileg. Hát rengeteg német származású szabadsághősünk volt, természetesen meg szláv eredetű. És ez a Barsi, ez hát részt vett a szabadság, tiszt volt minden, és börtönbe zárták, és elég sokáig volt börtönben, de annyira jó börtönben volt valahol Csehországban, hogy minden sokan voltak egy nagy cellában, nem cella volt, hanem egy hatalmas terem, és ott kártyáztak, meg jó volt az ellátás, meg ettek, ittak, évekig egyébként. És egyszer a börtönőr, ez megjelent egy antológiában, amit kiadtak, azt hiszem, a 80-as években, szabadságharcosok emlékeit. És egyszer a börtönőr elfelejtette becsukni az ajtót. És észrevették a rabok, mert így becsukott. Nagyon sajnálom, hogy nem fér bele a regénybe. És tanakodtak a rabok, hogy mit csináljanak. Hogy elszökjenek, vagy ne szökjenek el. Most ki tudtak volna menni, ez egy ilyen vár volt valahol Csehországban. Hát ott vannak várak, ugye, mert azt nem rombolták le az osztrákok a cseh várakat. Mert elég hamar kiegyeztek. Ugye? És hogy hát igen, de kimennek, és akkor följelentik őket, meg nem tudom micsoda. Végül is tanakodtak, és nem mentek ki, de nyitva hagyták a cella ajtót. Na most szegény börtönőr jött másnap, és hát majdnem infarktus kapott, amikor látta, hogy nyitva van a cella. Na most attól kezdve még jobb lett az ellátás. A tenyerén hordozta őket a börtönőr, meg mindenki, meg az igazgató, meg mindenki. Hát aztán előbb-utóbb kiszabadult, és akkor szépen volt neki egy rendes élete később a kiegyezés után. Az egyik szereplő volt a lányoknak a keresztanyja volt az ő felesége. Mindegy, de a második felesége. Ez a Pólya nevű orvosnak volt a háztartás vezetője, és aztán a Barsi vette. Mindegy. Na most a Táncsics összevitatkozott a Barsival. Ezen ő írja egyébként az emlékirataiba, hogy ő bizony kiment volna abból a cellából. Hát nyilván azonnal elfogják, és akkor még kap 20 évet, szóval. De a Táncsics nem az a típus volt, aki úgy nagyon szívesen ment börtönbe. És nyilván úgy érezte, hogy ebben a rettenetes üregben, amit a Padmai mellé ásott ki, ugye a felesége, és ahol nem fért el, tehát a bal karját egyáltalán, ezt írom, egyáltalán nem tudta mozgatni, és olyan fantasztikus reumát, meg minden gyulladást kapott, miután 8 év múlva előjött, hogy majdnem levágták a karját, hogy 1 évig folyt belőle a genny. Hát borzasztó állapotban volt. És csak a jobb kezét tudta használni ott lent. Ott kushat 8 évig. És írta a műveit, amelyeknek a jelentős része visszavonhatatlanul elrohadt. Újraírta, azt se adták ki, az is elveszett. A Táncsics életművének ugye 80%-a elveszett.
Azért van...
De szabad volt, lelkileg. szabad.
De azért van, ami megmaradt, ez a munkás újság, vagy Brüderlikhelyt, mert kétnyelvű újság volt, ez megmaradt.
Nem, és... nem, az övé az egynyelvű volt.
Egynyelvű?
A munkások újsága az egynyelvű volt, és aztán a munkás mozgalomban voltak kétnyelvű lapok. De azokat már nem ő szerkesztette. Tehát amit ő szerkesztett, az mind magyar nyelvű volt. Csak és kizárólag. Hát aztán betiltotta a Kossuth, meg aztán anyagilag tönkretették ugye a kiegyezés után meg. Hát ami szokott lenni a munkás újságokkal, hát bezúzzák, nem tudom mi, eltüntetik. Azok a példányok, amelyekben én dolgoztam, azok nem a magyar könyvtárakban vannak meg. Ott nincsenek meg.
Hova kellett utazni?
Az interneten külföldi könyvtárakban megvannak, és szerencsére van olyan Google program, hogy beszkennelnek mindenféle anyagokat a nyelvtől függetlenül. Tehát nyugat-európai, meg amerikai könyvtárakban folyik a szkennelés, és miután magyar folyóiratok, meg magyar könyvek is vannak köztük, azokat is beszkennelik. Így lehet hozzá.
Anélkül, hogy értenék?
Anélkül, hogy értenék. Hát ott van. Ott van. Hát ugyanúgy kell szkennelni, mint ami más nyelvű.
Hát ez igaz.
Na most ez szerzőjogi problémákat vet föl természetesen. Nem a Táncsics esetében. De hát akik még 70 éven belül vannak. Ugye? Meg akik még élnek. Tehát mi a beszkennel könyveink után egy filérnek kapunk. A nyugat-európaiak kapnak. Hát, mert ez Kelet-Európa. Tehát a kérdés az, hogy sikerül-e a Google-al megállapodni, legalább valamilyen pausáléba, vagy nem sikerül. Hát, magyarok le vannak ejtve, úgyhogy nem sikerül. A nyugat-európai szerzők kapnak valamit. Mert ők erősebbek, mint mi vagyunk. De én nem bánom, mert nekem aztán édes mindegy, hogy most fizetnek 20 forintot, vagy nem fizetnek. Hadd olvassa, aki akar. Na most a Magyarországon is van egy ilyen program, ez a Digitális Akadémia, igen, és ők meg fizetnek érte jogdíjat. De ez a nyugati könyvtárakra vonatkozik. Na most ez nagyon jó nekünk, mert egy csomó minden megmaradt, ami egyébként a magyar könyvtárakban nincs meg. Kisebbségi könyvtárakban sincs meg. Például emlegettem a Dobsa Lajosnak egy csodálatos könyvét, ami 1848 áprilisában vagy májusában jelent meg, egyszer, csak akkor jelent meg. Ez a francia forradalomról való beszámoló. 1848. februári forradalom, és kitűnő könyv a Dobsa Lajosé, egyetlen magyar könyvtárban nincs egyetlen egy példány se belőle. Ehhez is az interneten jutottam hozzá, hál' Istennek, mert beszkennelték, akik nem tudnak magyarul. Ott megvan, és akkor tudjuk használni. Én javasoltam kiadóknak, hogy adják ki. Hát fantasztikus könyv, de nem adják ki, mert nem érdekli. Nem üzlet. Valóban, nem üzlet. Nem üzlet.
Az én időm hamarosan lejár, és utána a hallgatóink kérdezhetnek. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen a Táncsics megítélése az utókorban? Tehát azért mégiscsak a halála óta eltelt 100-valahány év, és eléggé hektikusnak látom, amennyit én ebből ismerem.
Iszonyatos sok utca van róla elnevezve. Gimnáziumok is vannak, több városban is vannak Táncsics Mihály gimnáziumok. Általában nem tudnak róla semmit. Nem tudnak róla semmit. De ez már elég régen így van. Elég régen így van. Ugye az emlékét, ez benne van a regényben, ápolta ez a Táncsics Bizottság. Hát amíg volt rá pénzük, amíg volt érdeklődés. És aztán elfogyott a pénz, ez benne van a regényben, és akkor már a Teréznek, az özvegynek se tudtak belőle fizetni, meg úgy elfogyott. Na most a Táncsics anyagok, azok nagy része megmaradt, hát ami megmaradt, tehát amit az unoka kapott, örökölt. Nem csak az, ami föl van sorolva a regény végén, hogy a Teréz mit hagy rá, hanem azért a relikviák, meg a képek, meg a kéziratok, meg sok minden, meg a könyvek. Ez ma már a Nemzeti Múzeumban van. nincs igazán feldolgozva, de ott van. Hát, ha egyszer lesz rá pénz, akkor esetleg feldolgozza. Néha voltak kiállítások, tehát nem mondhatom, hogy ne ápolták volna azért az emlékét. És még azt hiszem, a 80-as években is volt kiállítás, és akkor, hát tudom, néhány hétig meg lehetett valamiket nézni. Én akkor nem érdeklődtem Tanjicsirát, tehát én azokat nem láttam, azokat a kiállításokat, de vannak katalógusok, meg írtak róluk, meg vannak fényképek beszkennelve, úgyhogy azért nem teljesen eszközzel az ember, de úgy nem. Na de hát kire, szóval kire emlékszik a magyarság? Kérdem tisztelet.
Hogy kiszabadították a bőrt?
Igen. Na ez már nagy dolog, hogy erre emlékeznek. Hát egy csomó olyan fantasztikus magyar, akiről nem tudunk semmit, és nekem a fülem ketté állt, hogy micsoda sorsok, micsoda életek, micsoda fantasztikus emberek, és senki nem írt róluk egy szót sem. Egy csomóan nem kerültek be ebbe a regénybe, mert hát nem lehet belerakni mindenki. Na most a történészek azért dolgoztak, tehát nem mondhatom azt, hogy ne foglalkoztak volna ezekkel az alakokkal, meg akár a kisebbekkel is. Az egyik az nagy festő, jelentős festő volt, bocsánat. Nagy francia forradalmár volt a pasas, vagy a ne, mindegy. És mint másodrendű festőnek volt a Kizelba galériában, nem tudom, 10-15 éve egy kiállítása. Tehát nem mindenki, őrületes élet, hát meg kéne írni regényben, meg sorolhatnám. Meg hát azért egy csomó szereplő politikusok, akikről szó van, azért írtak róluk rendesen. Hát Kossuthról rengeteget írtak, Deák, Ötvös. Szóval azért nem mindenki van elfelejtve, Petőfi. Hát nincs elfelejtve, de hát egy csomó ember el van felejtve. De ebben a magyarság nem egyedül van. Hanem hát ha megnézzük, hogy melyik nép hogyan emlékszik a nagyjaira, hát körülbelül úgy, mint a magyarok. De tehát nem vagyunk alávalóak egyetlen népnél sem, jobbak se vagyunk. Mert körülbelül ugyanaz van. Az ember az ilyen, hogy elhalványul egy csomó mindennek az emléke. Aztán föl lehet eleveníteni, meg én azt tapasztalom, hogy a téma miatt, elsősorban a téma miatt veszik meg ezt a könyvet, amire én úgy nem nagyon számítottam. Hogy Táncsics, és akkor valahogy fölcsillan valami. És akkor, és nem könnyű olvasmány, én ezt elismerem, és akkor elolvassam. Hát ez nagy dolog. Ez nagy dolog. Tehát valamilyen módon valami a névhez fűződik. A magyar emlékezetben.
Mint hogyha ő lett volna az a politikus, akit a szó mai értelmében ilyen igazi baloldali társadalmi egyenlőséget, szolidaritás elvének a megvalósítását hirdetné.
Hát jól, ezt jól hirdette, ez abszolút követi, végig hirdette. És egyrészt nem volt buta ember, másrészt nagyon művelt ember volt. És ráadásul még, ez benne van a regényben, hogy tulajdonképpen még politikailag, még hajlékony is volt annyira, hogy egy ilyen nagyon nem feltétlenül parlamentáris keretek között gondolkozó, ilyen kommunisztikus felfogású ember elment Szozdem irányba, hogyha ennek van, akkor még nem volt ennyire éles a különbség. De végül is, hát ott van a későbbi nevén Szociáldemokrata Pártnak az alapítása, hát ő az elnöke, és befolyása van a pártban. Na most az, hogy ő végül is elfogadta a kiegyezést, meg elfogadta a királyságot, elég világosan megírta, hogy azért, mert a nép ebben gondolkozik. De hogyha a nép föl lesz emelve, a republikánus eszméknek a befogadására, akkor már ő se lesz királypárti. Tehát ő republikában gondolkozott, volt egy hosszú sorozata a munkás újságában, ezt említem, 1849 őszén, ugye, miután megölik a Lambert-et. És ez neki nem tetszik, hogy megölték, de akkor elkezdi hirdetni a köztársasági eszmét, és hirdeti, amíg a Kossuth be nem csukja a lapot, ugye, hát betiltotta. Hát addig hirdette. Utána meg már belátta, hogy egyelőre a királyságnál tovább a nép nem gondolkozik, és akkor ezt kár feszegetni, mert politikailag érdektelen ahhoz képest, hogy egyenlőséget akar, meg felvilágosodást akar, meg munkás, meg paraszt jogokat akar kivívni, és akkor teljesen mindegy, hogy királyságnak nevezik egyelőre, vagy nem annak nevezik. Tehát okos politikus volt. Hajthatatlan volt, valószínűleg kibírhatatlan pasas volt így a magánéletben. Hát a forradalmárok ilyenek. De, és együgyű volt, tehát egy ügyre tette fel az életét, az azt jelenti, hogy együgyű. De nem volt teljesen szemellenzős. És hát végig azt képviselte, amit képviselt, és ami, hát nem lehet azt mondani, hogy idejét mint dolog lenne.
Köszönöm, akkor én ezzel fölfüggesztem a kérdéseimet.
Spíró György Padmaj című új regényének a bemutatóján jártunk a budaörsi olvasókörben. Az olvasóköri tagok kérdéseinek a következő részét később hallgathatják meg.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.